Hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Antal Z. László szociológussal, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont főmunkatársával, Molnár Péter beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Budapesti Mária Rádió stúdiójában Antal Z. László szociológust, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Központ tudományos főmunkatársát. Arról beszélgetnénk majd, hogy melyik az a szentírási idézet, ami legközelebb áll a szívéhez, mikor és hogyan döntött a hivatása mellett, és hogy a hitéletének mik a legfontosabb állomásai. Arra kérném először, hogy azt a szentírási idézetet, amit hozott nekünk, azt legyen kedves elmondani a hallgatóknak, a hallgatói családnak. Parancsolja László!
Ez az üzenet arról szól, amikor a három királyok észrevettek egy égi jelet, és elindultak valamerre, hogy valamit találjanak. Így szól. Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki. Ez az idézet azért különösen fontos nekem, mert ez arra utal, hogy abban az időben ez a három király a természet jelzését megértette. És arra gondoltam, hogy nekünk is figyelnünk kell a természet jeleire, és meg kell találnunk a megfelelő válaszokat ezekre a jelekre, és ezekre a gondolatokra nekem nagyon nagy segítség volt, amikor 2008 őszén Vatikánban volt egy szinódus, a teremtő üzenetéről beszéltek az egyház vezetői, és utána Ferenc pápa kiadott egy apostoli buzdítás, aminek az volt a címe, az Úr hangja, és ebben részletesen leírja, hogy a szinódus úgy értelmezi az Úr a teremtő üzenetét, mint egy szimfóniát, sok hangon megszól, egy zenei hasonlatot hoz, amiről az egyik a legfontosabb nyilvánvalóan a Biblia, de ebben a szimfóniában nagyon fontos szerepe van a könyvének is. És hogy tanuljunk meg olvasni a természet könyvében, mert ebben a könyvben naponta kapunk üzenetet a teremtőtől. Attól kezdve én egy kicsit másképp élem az életemet, másképp megyek ki az utcára, másképp nézem a felhős eget, másképp értékelem a viharokat, a napsütést, a szép időt, másképp az éghajlatváltozást, amit most már számomra nem csak egy természeti jelenség, nem csak egy olyan esemény, amit a meteorológusok megfigyelnek és elmondanak, hanem számomra mindez a teremtő üzenetét is jelenti egyúttal.
Köszönöm szépen, és arra kérném először, hogy a gyerekkoráról, a fiatalságáról, hogyha mesélne nekünk, mert ez mindenki számára meghatározó.
Én Budapestnek egy külvárosi részén, Csillaghegyen nőttem föl, ez egy kertvárosi rész, ami csak a II. Világháború után lett Budapestnek a része. Édesanyám itt született, itt nőtt föl, és hát ebben a családi házban éltük az életünket. Nagyon nagy hálával gondolok a szüleimre, hogy az 50-es években, amikor a testvéreimmel születtünk, mind a hármunkat megkeresztelték, és hittanra jártunk, és rendszeres templomba járó emberek voltunk, sőt a bátyámmal mi rendszeresen minisztráltunk is. Hát a mai fejemmel úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb ajándék, amit az ember a szüleitől kaphat, és az a példa, hogy ők éltek, nem csak a vallásos életüket, hanem a család életüket, a munkájukat végezték, becsülettel, szorgalommal és végtelen szeretettel, és hogy minket neveltek, az tényleg ilyen példaértékű mintaadó volt számunkra. Tehát az én gyerekkorom, az én vallásos életem egy nagyon meghatározó keresztény családi életben történt, és nagyon jó kapcsolataink voltak a csillaghegyi plébánia papjaival, volt, hogy kijöttek hozzánk a családhoz közös vacsorára. Az egyik pap például elment Olaszországba, és akkor egy diavetítést készített, és akkor eljött hozzánk a lakás, és ott is bemutatta a diáit. Tehát egy nagyon kellemes, szép gyerekkorunk volt ebből a szempontból is.
És ott Csillaghegyen járt általános iskolába, László?
Ott jártam iskolába, és a templom is ott volt. Gyalog el tudtunk még, mert nem kellett kocsi vagy bicikli semmi máshoz. Gyalog jártunk iskolába, és gyalog jártunk a templomba is, igen.
És akkor egyenes út vezetett tovább, gondolom, egy gimnáziumba, vagy
hát
hová
jártam? Én Óbudára jártam. Óbudára jártam, a Körösi Csoma Sándor gimnáziumba. De én már úgy mentem a gimnáziumba, vagy ott érlelődött ez ki bennem elég határozottan, hogy közgazdász szeretnék lenni. Hát édesapám közgazdász volt, láttam, miket csinál, elég sok közgazdás.
Volt példa, ugye?
Elég sok mindent olvastam, tájékozottam ebbe az ügybe, és úgy éreztem, ez tényleg elég érdekes dolog. A földrajz is izgatott, és a közgazdaságnak és a földrajz között van valami fajta kapcsolat. És akkor jelentkeztem a közgazdasági egyetemre, oda föl is vettek, és ott már, vagy sőt, már a felvételi előtt fölcsillant az a lehetőség, hogy a közgazdaság és a szociológia az összekapcsolható, és én az egyetemen nagyon intenzíven elkezdtem foglalkozni a szociológiával.
Egyetemen például készített egy szakdolgozatot, ami a szakmunkás egyetemi hallgatókról szól, és ez a szakdolgozata például a Országos Tudományos Diákköri Konferencián már rögtön első díjat is nyert. Ugye, jól tudom, László?
Hát ez egy nagyon izgalmas és szép kutatás volt.
Tehát igazság szerint majd, hogy nem itt kezdődött, vagy ennek voltak előzménye is, ennek a kutatói munkának?
Olyan csoportba kerültem bele, akik az oktatás szociológiával foglalkoztak, volt egy nagyon jó tanárunk, Ladányi Jánosnak hívták, akikben ilyen felsőoktatási kutatásokat végeztünk, és hát mindegyikünk ebből írta a diplomáját, és ezek közül néhányan beadtuk TDK-nak is, és hát valamiért az enyém lett a legjobb, és hát ezt így díjazta a szociológiai zsűri, és hát bizonyos értelemben a szakmába egy belépési lehetőség volt ezzel. Hát részben ennek is köszönhettem, hogy az egyetem befejezése után egyből az Akadémia Szociológiai Kutatóintézetébe kerülhettem.
És ez volt ugye 1979-ben.
79, igen.
És azóta is itt dolgozik.
Hát egy különlegesség, itt az évfolyam társaimmal néha összejövünk és beszélgetünk. Igen. Nem nagyon tudok más olyan embert, aki a diploma befejezése után ugyanúgy dolgozik, mint ahol elkezdte. Igen, hát ez igen, egy kuriózum hát valóban. Igen.
Azért ez se semmi, hogy ugyanott van, de most igen. Már sokkal magasabb fokozatban, és a szociológia, mint tudományág, az a társadalmi élet összetevője, az egyének, csoportok, szervezetek, intézmények, ebbe beletartozik a család, az iskola, az egyház, az állam életének, működésének törvényszerűségeit, szabályait és folyamatait vizsgáló elmélet és gyakorlati tudomány. Én úgy gondolom, hogy körülbelül helyesen fogalmaztam meg.
Hát ez nagyon pontos.
Mit tudna még László ezt hozzátenni?
Nem hozzátenni akarok, inkább csak megerősíteni a saját személyes életemben is nagyon fontos, amit az utolsó mondatban említett, hogy egy olyan tudományág, ami elméleti és gyakorlati is.
Igen, tehát igen.
Mindig nagyon fontos volt, hogy azokat az ismereteket, amiket a tudományos közélet valamilyen módon fölfedez, megír, könyvekbe, tanulmányokba, konferencián elmondanak, azt próbálja meg valahogy úgy megfogalmazni, megírni, elmondani, hogy mindenki számára érthető, követhető legyen, és föl tudják használni a saját életükbe, a különböző közösségek, intézmények, az egyház, iskolák is. Tehát én próbáltam ezt a tudománynak a továbbvitelét, a társadalom egészen.
Hát arról szól az egész munkássága különben.
Ez nagyon fontos része.
Tehát, ha csak ilyen apró pici dolgokat mondanék, de ami nekem például nagyon tetszett, hogy ön azért nagyon sok helyen kipróbálta önmagát. Hát amikor elment például mentőápolónak. Ez milyen apropóból történt? Hát ez is egy érdekes rész az életében.
Ez ugyanak a egy másfajta megfogalmazása, az elmélet és a gyakorlat. Én egészségszociológusként dolgoztam a Szociológiai Kutatóintézetben, és rengeteg különböző egészségszociológiai vizsgálatot végeztem. Akkor megírtam a kandidátusi értekezletet, és meg is védtem. Akkor úgy gondoltam, hogy elméleti szinten, amit ma Magyarországon lehet tudni az egészségügyi rendszer működéséről, azt én megismertem.
És ezt a gyakorlatban meg is tapasztaltam.
Hát nem, igazából azt mondanám, hogy amit elméletileg meg lehet tapasztalni, azt én megtapasztaltam, és megtudtam.
Igen.
Most nézzük meg, hogy gyakorlatban mit tudok megtapasztalni.
Értem,
és egészen másképp jött ki
persze,
az ember a könyvtárakból tanul meg szakirodalmat olvas, igen. Meg elmegyek különböző orvosokhoz, és azt mondom, jöttem a Szociológiai Intézetbe, és egy interjút szeretnék készíteni.
Akkor teljesen más. Hogy...
Egészen más egészségkép bontakozik ki abból, mint amikor az ember beöltözik mentőápolónak, és a betegeket viszi 12 órán keresztül, vagy 24 órán keresztül,
persze.
Este, reggel, fáradtan, betegen, lázassan, és ott igen. Benne van azokban a vitákban, amit a mentők között van, a mentősök és az orvosok között van, látja, hogy nincsen hely a kórházban, és a beteg ott van a mentőkocsiba, és már hívnának a következő beteghez, ezt a beteget nem tudjuk ott hagyni a kórházban, nincs ott hely. Hát
igen,
olyan
igen.
Szituációkat ismertem meg, amit különben soha az életben én nem láttam volna a magyar egészségügyi rendszer működéséről.
Hát igen, mert így a mélyébe láttad bele mindennek, és igen. A saját bőrén is tapasztalt ezeket
hát,
a dolgokat.
Hát igen, amikor az ötödikről kell lehozni egy beteget hordágyon, hát azért hoppá. Az ember próbáló. Igen, vagy amikor éjszaka alszunk, és föl kell kelni.
Bármikor, ugye?
Bármikor, és kirohanunk valakihez, és igen. Akkor azt mondja, hogy hát azért hívta a mentőt, mert azt hitte, hogy el fog ájulni. Mi meg ettől ájultunk el, hogy ezért hívja a mentőt élnek.
Képes volt.
Hogy azért, mert talán el fog ájulni. Szóval vannak olyan extra dolgok, amiket az ember nem is akarja megírni.
Persze, persze. Ez volt a humoros oldala, amiről igen, most igen. beszéltünk.
De kínos volt, azért elhiszem. Próbáltuk azért humorral föloldani. Igen.
Hát tudom, máshogy nem is lehetett volna szerintem. De ugyanakkor nagyon komoly kutatásokat folytatott. Hát például olvastam, hogy a napsugárzásnak a káros hatásaival, az UV-sugárzással kapcsolatban is. Erről mit tudna mesélni egy pár mondatot, mert ennek is úgy tudom, hogy az egyik fő munkatársa volt ennek a kutatásnak.
Hát egyik kezdeményezője volt.
Kutatás vezető volt pontosabban, ugye, ami 2015-16-ban volt, ugye?
Ez hosszabb ideig tartott, de a lényege az, amit szeretnék itt is elmondani a természetkönyvben. Nekem volt egy nagyon különleges élményem, amikor egy nyári napon csodáltam a nap szépségét. És akkor nem csak a nap szépsége érintett meg, hanem napnak egy szigorú arca is megjelent számomra, ami egy figyelmeztető, komoly arc volt, ami azt üzente, hogy vigyázzatok, mert ha a nap nagyon haragos és mérges, akkor bajotok is lehet.
Igen.
Tehát a napnak ez az egyoldalú csodálatos kép, hogy mindig mosolyog, és fényes, és világít.
Hát
és
általában
boldog,
úgy van lerajzolva, hát mindenütt meg úgy van bennünk.
De be, persze, meg a rajzokon is.
Gyerekkorukban ez volt a legszebb, amikor sütött a nap,
igen, de,
és eljutottunk meddig,
hát igen,
de
a rajzokon is mindig mosolyog a nap a legtöbb,
persze,
a gyerekrajzokon is.
És most már félnünk kell
és
a naptól.
És akkor megéreztem azt, hogy ez a kép most már egy kicsit megváltozik, és a napnak elege lesz abból idézőjelben,
igen, igen,
ahogy
értem.
Mi éljük az életünket, tönkretesszük azt a természetet, most ebben az esetben az ózon réteget,
persze,
ami megvéd minket azoktól a sugárzásoktól, az életve a növények az által, és az emberek életére is veszélyesek. És ez a napnak ez a szigorú arc engem nagyon elképesztő erősen motivált arra, hogy ezt a napnak ezt a figyelmeztető üzenetét én megpróbáljam a szociológusok nyelvén, az orvosok nyelvén, az orvosok segítségével, a meteorológusok segítségével
egyértelműen megfogalmazni
minden, igen, ember számára, hogy
közérthetővé tenni.
Hogy figyeljetek oda, a nap az tényleg egy csoda, világít, melegít, és az életnek nagy rengeteg örömöt ad, de ugyanakkor vannak olyan időszakok, amikor a nap veszélyes számunkra, és persze, erre nagyon kell figyelni, és még azt is el szoktam mondani, hogy ezt elég egyértelműen mindenfajta szakmai vita nélkül az emberiség maga hozta létre ezt a helyzetet, amivel maga tette veszélyesé számára az életet.
Hát és meg még mondhat... nagyon sok mindent ugye az emberiség mondhat... tesz tönkre.
Igen, azt is mondhatnám, de csak ebbe az analógián maradva, hogy magunkra harakítottuk a teremtőt, vagy a napot, és ennek
meg a természetet.
A természetet, és ennek isszuk a levét, de vannak lehetőségeink arra, hogy egy haragvó nap haragja előtt, hogy árnyékba húzódjunk, vagy kivédjük, és akkor ne a tűző napon legyünk akkor, amikor éppen egy haragos kedvében van.
Persze,
hát ez nagyon sok fajta módon próbáltam megfogalmazni, elmondani, és bízom benne, hogy egyre több ember vigyáz magára akkor, amikor a nap rossz kedvében van.
Igen, és nekünk mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a nap újra jó kedvű legyen.
Hát az egésznek az értelme.
Az lenne, az ugye, az értelme az egésznek.
Igen, igen.
Hát igen, ez egy nagyon nagy feladat, és ez nagyon komoly munka, és nagyon sok mindenbe így rávilágított, úgy mondjam, a lényegre, és azt el szeretném mondani, hogy ön az az ember, akire én rögtön, ahogy én elolvastam, hogy milyen vizsgálatokat végzett, és milyen kutatásokat folytatott, hogy ön az a tipikus gondolkodó ember a legjobb értelembe. Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy azért, hát idézőjelbe, vannak önnek ilyen pihenő időszakai is, amikor nem éppen gondolkozik valami új dolgon?
Hát ezt elég tudatosan kell megtenni, hogy az ember tényleg szüneteket tartson. Hát
muszáj, nem?
Hát ez feltétlenül.
De töltekezni kell
hát
belülről.
Hát meg azt is mondhatom, egy sportoló se futhat egyfolytában, egy sportoló.
Fizikai képtelenség.
Nekik is kell a pihenés, a kikapcsolódás, a tudományos életben is ugyanígy van, csak itt a szellemi munkás.
Persze.
Na kell bizonyos értelemben relaxálnia, pihennie, kikapcsolódnia. És hát nekem egy nagyon sajátos, vagy többfajta módon van is. Egyik az, ami engem nagyon kikapcsol, az természetesen a természet maga, a kirándulások,
igen,
a séták. Én kertészkedem, van egy kis kertes házunk, és ottan fölásom a kertet, palántázok, és örülök, hogy meglátom a terméseket, és azt fogyaszthatom, de ez is egy kikapcsolódás mindenképpen. Gyerekeimmel nagyon szépen játszottunk gyerekkorukban, rengeteg felé vittük őket, evesztünk, kirándult, sok mindent fociztunk, pingpongoztunk, sok mindent csináltunk. Uh-huh. Ezek mind kikapcsolódások. De már a gyerekek fölnőttek, és most, ami igazán kikapcsolódás számomra, az a csendmeditáció. Az életemnek egy különleges ajándéka, hogy találkoztam Mustó Péterrel, először utána Jálics Ferenccel is, akik hát a Dobókon, a Manrézán, és Tahiban, a Szívlelki Gyakorlatos Házban rendszeresen adtak csendmeditációs programokat, és én ezekre több mint 20 éve rendszeresen eljárok. És ezeknek a meditációknak az egyik legfontosabb üzenete, hogy most ne gondoljunk semmire, minden gondolatot engedjünk el, próbáljunk meg teljesen kikapcsolódni, és próbáljunk meg elérni azt az állapotot, amikor nem a gondolatunk, az érzelmeink vezérelnek minket, és talán van lehetőség arra, hogy ilyenkor a teremtő hangját is meghalljuk. Tehát ez egy egészen különleges út, de ennek az egyik feltétele az, hogy az ember a gondolataitól meg tudjon szabadulni.
És igen, egy különleges állapot is, amiben kerül ugye különleges, ilyenkor.
Igen, és ez nagyon inspiráló volt számomra, és igazából ténylegesen megéltem azokat a pillanatokat, amikor egy meditáció végén az ember tényleg úgy érzi, hogy a teremtő közvetlen közelébe érkezett meg, és érezhető volt egy nagyon felemelő,
csodálatos dolog
élmény,
lehet.
És igen, utána az ember megint másképp éli az életét. Egy elképesztő bizalom, egy erő, valami különleges élmény, ami az egész életre kihat, könnyebbé teszi.
Nem úgy
munkát,
érzi, hogy közben úgy megtisztul? Hogy teljesen mindenhogyan megtisztul? És amikor vége ennek az időszaknak, akkor még impulzusokat is kap felül.
Egy örömélmény, egy különleges örömélmény.
Akkor jól érzem, jól értem, amit mesél, és csodálatos állapot lehet. És ilyenkor vannak ugye új gondolatai, és új dolgokat fogalmazza meg.
De szeretném elmenteni a saját szemtes élményem, hogy azért más lehetőségek is vannak, a kikapcsolódás és az, hogy az ember ilyen egészen különleges élményeket éljen át. Én rendszeresen járok zarándoklatokra, a legkülönbözőbb zarándoklatokra, az a Pálus hét van az egyik kedvenc zarándoklatom.
Igen.
De éveken keresztül, néha egyedül, néha feleségemmel elmentünk a csíksomlyói búcsúba is, de nem csak úgy, hogy leszálltunk a vonatról, és akkor oda mentünk, hanem vannak ismerősen Gyimes felsőlókon, ez kb. 30 km egy csíksomlyótól, és úgy mentünk, hogy néhány nappal korábban elmentünk Gyimes felsőlókról,
és onnan mentek át Csíksomlyóra.
És egy kereszt aljával együtt hajnalban fölkeltünk, és velük együtt mentünk le Csíksomlyóra, mert a búcsúnak a megéléséhez valamiért, hogy miért és pontosan hogyan, azt erre nem tudok rendes választ adni, de vagy hozzá tartozik ez a fizikai kifáradás, az ember a testétől valahogy úgy megszabadul, vagy
különleges állapotba
kerül. És kell az a sok kilométer, a szenvedély, és a gyötrelem, a fájdalma, és az ember megérkezik, hogy lerogy a templomba, itt vagyok, és akkor átadja magát. És akkor
teljesen átadja magát adni.
És akkor volt egy olyan élményem egyszer a csíksomlyói búcsú végén, amikor pont így megvolt az ünnepi szentmise, és akkor egyedül úgy fáradtságot csak lerogytam az egyik templom padjára, és akkor megint megszólal valami csodálatos dolog, és az is valami olyan, amit az ember
felülről.
Soha, igen.
Persze felülről.
Felülről, belülről, ki tudja honnan.
De akkor is megszólal.
De megszólal, és az ember, azt nem lehet elfelejteni. Az egész élet, az ember akkor az hordozza azt a mondatot magában, amit akkor ott meghallott. És valami elképesztő önbizalmat ad, elképesztő kitartást, nyugalmat, békét, valami tényleg olyan felelemelő csoda élmény, amiért érdemes ezt a nagy utat megtenni.
Hát meg az életünk is tényleg arról szól, hogy mindig a Jóisten támogat minket, és felülről kapunk ilyen apró pici csodákat.
Hát
László,
igen, de ez mindig szükséges.
Amit nem is biztos, hogy rögtön észreveszünk.
Igen, de szükségesek azért a megerősítések.
Persze,
hogyne.
Hát igen. Ez természetes, amit mond, csak azért mondom, hogy semmi se véletlen, az se, hogy örömmel köszönthetjük Önt itt a Mária Rádióban, mert merném azt mondani, hogy a Jóistenem múlott ez is, hogy ideért, és itt tudunk ketten ilyen szép, értékes beszélgetést folytatni, amit remélem, hogy a kedves hallgatók és a hallgatói család is nagy örömmel hallgat majd a rádióban, amikor leadja a Mária Rádió ezt a riportot. Arról szeretném még kérdezni, hogy ha a családjáról mesélne, mert mondta, hogy gyerekei már nagyok, hogyha volna olyan kedves róluk is mondani egy pár mondatot.
Ezt köszönöm ezt a kérdést, mert az előbb említettem, hogy a feleségemmel olykor együtt mentünk Csíksomlyóra, még Gyimes felsőokra, és volt egyszer egyik fiunkat is elvittük, meg egyik lányunkat, aztán egy másik fiunkkal mentünk, és próbáltuk valahogy ebbe a tradicionális, mélyen vallásos világba egy kicsit elvinni, hogy megérezzék, hogy mennyire másképp élnek azok az emberek, akik szinte a napjaikat Isten közeli állapotban élik. Szóval egészen különleges világ ez a tradicionális szokásaikat, mind a mai napig őrző embereknek a világ, akik az élők és a holtakkal is a kapcsolatokat napi szinten ápolják, és olyan temetkedési szokások.
Erdélyben végzett még ilyen kutatásokat is, úgy tudom, ugye László?
A háztól való temetésnek a szertartását látom. 3 napon keresztül búcsúznak el a meghalt hozzátartozóiktól. Tehát itt a gyerekeinket próbáltuk ebbe a világba vagy elvinni, itthon is próbáltuk őket ezekkel megismertetni A nagy öröm az életemben, hogy a feleségem ebbe igazi szellemi társ volt ebbe a keresésbe, különböző helyeknek a meglátogatásokba, együtt olvastunk könyveket, jártunk előadásokra, hallgattunk különböző embereket. És hát amit tudunk, próbáljuk átadni a gyerekeknek is, hogy bennük mi élik majd meg, és hogy mi az, amit ebből föl tudnak használni, azt gondolom, hogy csak később fog majd kiderülni.
Mekkorák most a gyermekei?
Hát a legnagyobb 32 éves, a legkisebb 22, és a kettő között vannak, öten vannak, öt gyermek van.
Na, gratulálok! Unokák még nincsenek?
Nincsenek. A három legnagyobb fiam már dolgozik, és a negyedik fiam tanul. Azon az egyetemen a feleségemmel végeztünk, a mostani Corvinus Egyetemen, igen, ami közgazdasági egyetem volt régen. A leányom meg azon az egyetemen tanul, ahol én tanítok, az orvosi egyetemen. Ő most éppen védőnőnek készül.
Nagyon szép dolog, de hát ön is több egyetemen tanított.
Igen. Még a gyerekem is szeretném elmondani azt is, hogy mindegyik cserkész volt, a Békás-megyeri cserkész csapathoz tartoztak, igen, és egyik óriási nagy élményünk volt a feleségemmel. Voltak olyan évek, amikor mind az öt gyerekünk egyszerre fölöltött a cserkész ruhába, és együtt indultak el a cserkésztáborba. Kiléptek a kapun, szépen felöltözködve, és elmentek. Hát az tényleg
egy... És örökette, mosolyogva nézték őket, gondolom.
Azért szeretnék még egy dolgot elmondani a saját személyes élményemben, és a szociológiának és a vallásos élménynek egy különleges kapcsolatáról. Én a 90-es években elkezdtem egy olyan kutatást, hogy a természetgyógyászat hogyan jelenik meg Magyarországon. Hát a 90-es évek előtt ez hát eléggé elnyomott terület volt, és alig lehetett természetgyászati könyveket találni, és ezt a tudást nagyon nehezen lehetett megszerezni, amikor a lehetőség volt. És volt egy pap, Lajos atyának hívták, ő Szabó Lajos, a rendes neve. Hozzá zarándokoltak, részben a beteg emberek, részben pedig azok, akik meg akarták szerezni ezt a fajta tudást. És ő volt az az ember, közel 80 éves volt már akkor, aki a háború előtt már megtanulta a természetes gyógyműveket, mi szinte mindent tudott az összes fűről, fáról, gyógynövényről, napgyógyító erejéről, és hát ő hozzá jártak azok az emberek, akik őt tanulni is lehetett. És én is elmentem hozzá egy interjúra akkor egy kolléganőmmel, hogy megismerkedjünk vele, és hát az életemnek azért volt ez egy meghatározó élménye, mert bennem a gyerekkori templomi élmények hagytak egy hiányérzetet. Mindig hallottam a szentek életéről, mit csináltak, hogyan éltek, milyen csodákat tettek, és valahogy egy körülnéztem, és nem láttam azokat az embereket, akik a mai világban is valahogy ezeknek a szenteknek az életét úgy megidéznék számomra. És ez a Lajos atyával való találkozás ezt az élményt adta nekem. Egy hihetetlen bölcs ember, egy nyugodt ember, egy mosolygós ember, és akiben megtaláltam azt is, ami a bibliai, meg a szentek életében is mindig megvan, ez a csodatevő ember. Hát amilyen csodákat ő művelt a gyógyító tudásának a segítségével, és hogyan volt képes olyan embereket is meggyógyítani, akiknél már szinte reménytelen volt az eset, és akkor ő valamit kitalált, valahogy meggyőzte őket, valami végtelen szeretettel, valami végtelen tudással. Hát én úgy mentem haza, hogy hát vannak szent emberek a mostani világban is. És ez egy óriási nagy felismerés volt számomra, és a hitemet nagyon megerősítette, és nagyon sokat segített nekem a vallásos életem megerősítésében, Lajos atya.
Akaratlan is adódik a kérdés, amit felszerettem volna tenni önnek utoljára, hogy önnek a Jóisten, a szűzanya mit jelent az életében, és mennyire határozza meg a mindennapjait?
Hát, amit említettem, a Csíksomlyói búcsú élménye, az végül is egy szűzanya élmény. Igen, tehát ott abban a templomban egyértelmű, akik ismeri a Csíksomlyói templomot, ott a napba öltözött asszony látszik az oltáron, és gyönyörű kép, hát a gondolom rádió hallgatói ezt pontosan ismerik és tudják. És én ott, hogy a templomban ültem, akkor ott engem a szűzanya megszólított. És az a mondat, amit akkor ott nekem mondott, azok nekem naponta többször is eszembe jutnak. És azóta úgy érzem, hogy egy különleges életet élek, és egy ajándék az élet.
Így éli meg az életét.
Hát én úgy érzem, hogy az a mondat ott akkor elhangzott, de hogy az a mondat az nem arra napra vonatkozott, és nem
úgy általában,
hanem az egész életre vonatkozik az a mondat. Tehát azért ezt hordozom magamban, és minden nap úgy érzem, hogy az...
És így éli meg a mindennapjait, ugye?
Ez is szeretem a Pálos zarándoklatot, mert elindulunk Budapestől, a Gellért-hegytől, a Sziklatemplomtól, és a végső Mária Nostra. Az ember Mária Nostrára, hát ott mit lát az oltáron, hát ott is egy gyönyörű Mária képet, egy mosolygós Mária képet, egy gyönyörű Mária képet, és nekem a mostani, a tavaly a legutolsó zarándoklaton is az volt az érzésem, hogy ott is a szűzanya különösen rám mosolygott. Tehát mindig vannak ilyen személyes élmények, amikért az ember azt mondja, hogy hát valami ezért jött. tette. Valami ezért, hogy az embernek vannak kérdései, felajánlásai, valami bűnöktől is meg akar szabadulni ez a rándoklaton.
És ezek mindig megerősítik.
És ez valahogy akkor az embernek ad egy feloldást, persze, egy további persze úthoz való erőt, egy segítséget, és valami elképesztő bizalmat, hogy itt igen, van egy igen égi segítségünk.
Igen, ez egy csoda, amit tényleg meg kell, hogy az ember tapasztaljon, és nagyon sajnálom azokat az embertársainkat, akik ezt nem élik át, és kimarad az életükből. Engedje meg, hogy megköszönjem önnek ezt a beszélgetést, és elköszönjek öntől, és köszönöm szépen azokat a szép gondolatokat, amit megosztott velem, és a Mária Rádió kedves hallgatóival is. Elköszönnék öntől és a Mária Rádió hallgatóitól is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
Én is köszönöm, és üdvözlök minden hallgatót!
Köszönöm!
Antal Zé László szociológussal, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont fő munkatársával Molnár Péter beszélgetett. Mária Rádió.